Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Megkülönböztetetten is, kedves Gyuri, neked szól ez a köszöntésem meg a feleségednek. Ők messzi Ausztráliából vannak itt, és ők még ahhoz a bimbódzó közösséghez tartoznak, amely jó 50 évvel ezelőtt elindult az életútján, és nagyra nőtt, mára elfogyott, ahogy bizonyítja az is, amennyien itt vagyunk ezen a Szent Misén. Ennek a mai vasárnapnak az üzenete ehhez a mondathoz rendeződik: boldog a nép, amelynek Úr az Istene. Gyakorlatilag a boldogságunk fokmérőjéről van szó, és különösen egy olyan hét vége után, amikor a deszakralizált Európa ünnepre hívta a világot, és amikor a szakrális Magyarország ünnepre hívta a magyarokat. Magyarán állítsuk egymás mellé Párizst és Tusványost. Minden esetre most mindegyikünk nézzen önmagába, és vizsgáljuk meg a gondolatvilágunk legfontosabb elemeit, hogy méltóképpen tudjuk szervezni életünket, és ha még arra is gondolok, hogy keresztény életünket, akkor a leleplezéseket is vállaljuk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus átment a galileai tengernek, vagyis Tiberiás tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbe vitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön felé, így szólt Fülöphöz: honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük? Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert tudta ő, hogy mit fog tenni. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset, felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt. Van itt egy fiú, akinél 5 kenyér és 2 hal van, de mi ez ennyinek? Jézus meghagyta. Telepítsétek le az embereket. Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát szám szerint, mint egy 5000-en voltak csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott, és kiosztotta a letelepedett embereknek. Ugyanígy adott a halból is, amennyit csak akartak, amikor pedig jól laktak, szólt tanítványainak, szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték a 12 kosarat, töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csodajelet, amelyet Jézus végbevitt, így beszéltek, ez valóban az a próféta, aki a világba jön. Mikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, biztos, hogy csodára van szükség ahhoz, hogy valami történjen. Mert olyan messze kerültünk az Istentől, hogy csak csoda segíthet rajtunk Isten. Mert nehogy azt higgyük, hogy mi valamire is juthatunk, hiszen olyan mélyre süllyedtünk itt Európában elsősorban, hiszen mi a keresztény Európának vagyunk a szülöttei, más nemzetek és más földrészek népei, ezt nem mondhatják el. Úgyhogy bizony isteni csodára van szükség ahhoz, hogy valami történjen velünk, mert különben a háttérhatalom, az angol nyelv olyan fogalmakat használ ezzel kapcsolatosan, ami ijesztő is, ha így tetszik, sötét hatalom. Hát valóban sötét az a háttérhatalom, amely az ember életére tör. Mert az a hatalom, amit mi háttérhatalomként ismerünk, vagy akár mondhatom így is, a pénz hatalmaként ismerünk, ez a hatalom csak a hit erejével győzhető le, és semmi reménye nincs Európa népének a győzelemre, mert hit nélkül ez reménytelen próbálkozás lenne. Minden esetre, ha az eseményeket követjük, és egyáltalán olvasunk a történések minden napi történéseiben, akkor azért sok mindenre rájöhetünk, csak a probléma az, hogy oly mértékben távolodtunk el a szakralitástól, hogy már azt se tudjuk, hogy mit jelent. Már azt se tudjuk, mit jelent az Istennel való kapcsolat, mert a szakralitás erről szól, Akkor, amikor Európát a szakralitás határozta meg, akkor az embereknek egyetlen törekvése volt közelebb kerülni az Istenhez. Ma ki a csuda akar Istenhez közelebb kerülni? Sőt, hátat fordítani neki, távolodni tőle, és pontosan ezért ebből a szempontból érdemes egymás mellé állítani ezt a két eseményt. Az egyik, az Istent tagadó, a vallást gyűlölő Európa szervezte az elmúlt hét végén a világnak, a másikat pedig az egyedül maradt egyetlen szakrális nemzet, ez nem azt jelenti, hogy szent nemzet, de a szakralitását legalább vállalja, és ez a magyar, egyedül a világban, szintén a hétvégén ünnepelt, az e világ fiai Párizsban ünnepeltek, az egyedül maradt magyarok meg tusványosan ünnepeltek. Valójában az e világ fiai megmutatták magukat, akkor, amikor megkérdezték tusványosan, hogy mit jelentett nekik ez az ünnepség Párizsban, azt mondták, Franciaország megmutatta magát. Jó ez a válasz, csak a világ mutatta meg magát, a volt keresztény Európa mutatta meg magát. Hát ne kenjünk mindent a franciákra. Ők csak most előtérbe kerültek, és megmutatták, hogy milyen az az ünnepség, amit tud rendezni az Isten nélküli, a keresztény gyűlölő világ. Rendkívülinek mondták ezt az eseményt, egyedülállónak, hiszen valóban a színpad volt a szajna, a víz volt a színpad, és a háttér pedig Párizs. Persze a római korban még Párizs másképp nézett ki, úgy hívták, hogy Lutetia Parisiorum, magyarul ez azt jelenti, hogy sárfészek. Aztán, amikor keresztény lett ez a Franciaország is, akkor persze, hogy milyen eszközök kellett, olyan, mint amilyen most, arról inkább ne beszéljünk, inkább hallgassunk. De minden esetre mára jelzés értékűen tudta megmutatni, hogy néz ki az Isten nélküli Európa, mert valóban lehet, hogy a különböző adottságokkal megáldott emberek rendkívülinek, formabontónak mondhatták ezt az olimpiai megnyitót. No, de aztán utána, amikor előálltak a szereplők, akik megmutatták a mai embert, hát köszönöm szépen, akinek ez ajándék volt, az élet értékeivel nincs tisztában. És ugyanakkor tusványosan egy új pályát jelenítettek meg, egy jobbat, sőt, a legjobbat, mert ez a pálya, ez az új pálya, amely Európának volt a pályája évszázadokon át, ez az Isten útja. Az Istennel kapcsolatot kereső embernek az útja, és erről gondolkodtak a magyarok, az egyedül maradt magyarok, a testvérietlen nép, az egyetlen, az Európai Unióban is, de a világon is. És ez az új pálya nem más, mint visszatérni az eredetihez, visszatérni azokhoz az értékekhez, amely Európát Európává tette, az egyetlen földrészé, amely, amikor a kereszténység ezt a csodát végrehajtotta Európa népeivel, akkor az egyetlen üzenet hordozóvá vált ebben a világban, és Európából indultak el a misszionáriusok, indultak el a követek, és vitték az élet üzenetét. És ma tusványosan azt is hallottuk, hogy az eredménye ennek csak akkor lesz látható, ha mi abban a helyzetben, amelyben vagyunk, képesek leszünk arra, hogy megmutassuk az áldozatkészségünket, megmutassuk a bátorságunkat, mert hiszen kincs birtokában vagyunk, és ezt a kincset senki nem teheti zsebre. Ez a kincs az emberiségé. Vagyis a kérdés az, hogy a körülmények közepette, akkor, amikor a hatalom, a háttérhatalom mindent ural, akkor mi meg tudjuk-e mutatni a hitnek az erejét, és a hitnek a kockázatvállalását és bátorságát ebben a világban. Kedves jó testvérek, ha megnézték az olimpia megnyitóját, én végig szenvedtem a 3 órát, amíg eljutottunk odáig, mert addig egy mutogatással szembesültünk, ami valóban egyedi és formabontó is volt, nincs is ezzel egyébként semmi baj. A baj ott kezdődött, amikor vonult föl Európa, és megmutatta magát Európa embere. Akkor mindent leromboltak. Kedves jó testvérek, múlt vasárnap elég sokat beszéltem erről a kialakult helyzetről, amelyben ma élünk. Talán a legfontosabb gondolata az volt a múlt vasárnapi üzenetnek, hogy túlélési üzemmódban éljük a mindennapjainkat. Ugye annak idején, amikor a római birodalom belefulladt az erkölcstelenségbe, akkor ezen a talajon a kereszténység életet hordozó erői nőttek ki. Mi ma itt Európában még nem fulladtunk bele az erkölcstelenségbe, de fulladozunk, és ez a túlélési életmód vagy üzemmód azt jelenti, hogy mindennél fontosabbak a testi vágyaink, mindennél fontosabb számunkra a környezet, amelyben élünk, és mindennél fontosabb az, hogy mennyi időnk van arra, hogy a testünk szolgálatába állítsuk a lelkünket is, és a környezetre fogjunk mindent rá, ami a gondjainknak és bajunknak az okozója. Ne felejtsük el, Európa, a kereszténység titka és kincse által lett Európa. Erről mondtunk le, és jutottunk el ide, ahol vagyunk, és nem óhajtom fölmondani a múlt vasárnapi igehirdetést. Akik itt voltak, hallották, akik nem voltak itt, azok másutt voltak. Viszont azt azért nem szabad elfelejtenünk, hogy a mi, most a magyar életünkre gondolok csupán, a mi keresztutunk valójában 1222-ben kezdődött az aranybulla kihirdetésekor. Már előtte is mindent megpróbált a nyugati világ ellenünk, gondoljunk csak a pozsonyi csatára, a magyarokat ki kell írtani, jön a bajor herceg, és jön a salzburgi érsek úr. Hála Istennek mind a ketten ott hagyták a fogukat. És nem sikerült nekik a tervük megvalósulása, nem volt lehetség. Aztán, amikor a Magna Chartát kihirdette Anglia, akkor egy nagy bűnt követett el az emberiség ellen, amikor bevette a világ hatalmi, a világ irányítói szerepkörébe a pénz embereit. És az volt az a pillanat, amikor az emberiség átadta a sorsa irányítását a pénz embereknek. És jön utána pár évvel, 1222-ben a Magna Charta, bocsánat, az aranybulla, és a magyar nemzet. Igaz, hogy az a magyar nemzet István király országát jelenítette meg, volt bátorsága ahhoz, hogy nem követte a Magna Charta felszólítását, és megtagadta a pénz hatalmasaitól az életünk irányítását. És akkor megszületett a döntés, pár év kellett csak, és már is jöttek a tatárok, majdnem belehaltunk, hiszen nem véletlen, hogy IV. Béla a pápához írt könyörgő levelet, hogy hát mentsenek meg bennünket, mi, akik az Isten követségében járunk, hogy mennyi segítséget kaptunk, majdnem ott maradt a magyar. Aztán amikor újra életet kaptunk, akkor egyedül Szent István király magyarjai, a törököknek a kezdődő terjeszkedésének állták az útját, aztán ennek lett a következménye Mohács, tudjuk, hogy mivel járt, aztán a török hódoltság, és akkor, amikor végre az európai nagyok, kezdve Angliával, Németországgal, Franciaországgal, mind a pénz hatalom szolgálatába álltak. És egyedül maradtunk mi magyarok, és Trianon ennek a pénz hatalomnak a szankciója volt, és a döntése. Ennyit a múlttal kapcsolatosan, és ma ismerjük a mindennapok történéseit, ismerjük az Európai Unióban való helyünket és szerepünket, tusványosan az élni akaró magyar visszatalál az eredeti értékekhez, amiket igazából sosem hagyott el, és egyetlen reményünk van, hogy az a szakralitás, amely létrehozta egész Európát, az a szakralitás, ez a hitnek akkora ereje, hogy ez a kicsiny magyar nemzet olyan küldetést tud betölteni, amely felé örömmel fordulhatunk. Egy a tényező, a fontos. Elegendő hitünk lesz-e, és elegendő bátorságunk lesz-e ahhoz, hogy a hitnek és a léleknek az erejét megjelenítsük azokkal a hatalmakkal szemben, akik a hatalmukat uralkodásra fordítják, akik a pénzt a maguk meggazdagodására szánják, és vesszen a világ, és vesszen az ember, de legfőképpen vesszen az a ember, aki az Istennel keresi a kapcsolatát, és az Istentől várja a reményét, és az élete kiteljesedését. Hallottuk a mai evangéliumban. A kereszténység olyanokat vár tőlünk, ami magától értetődően teljesíthetlen. Hát hogy lehetne 5 kenyérből meg 2 halból 5000 embert etetni? És Jézus, egyszerűen telepítsétek le őket, és megtörténik, ami megtörténik. Kedves testvérek, a kereszténység olyan üzenet, amely olyan tetteket vár tőlünk, ami emberi erővel teljesíthetetlen. A Jobbik út, a Jobbik ajánlat éppen ezért az Isten felé fordulás, Istenbe kapaszkodásunk, aki az egyetlen szövetségesünk, és akkor van remény arra, hogy nem az erősek lesznek gyengébbek, hanem elbizonytalanodhatnak, mert a jó nyitogatja az emberek szemét. Egy ilyen szemnyitogató élményemet mondok el, és ezzel befejezem. 1989. december 28-án Szőke János atyával, aki Spekpáternek volt a kelet-európai megbízott titkára, szalézi szerzetes volt, ketten voltunk Bukarestben, 2 nappal a Ceausescu házaspár kivégzése után, és ezen a megbeszélésen Robu érseknél, aki egy csángó származású, a hatalom érdekében áruló, de hát most nem ez a fontos, hanem ezen a találkozón ott volt Iliescu elnök úr is, akinek a beosztását ismeri mindenki, aki nem ismeri, az tud, kérdezze meg a felnőttektől. Most már néha nyissák ki a szájukat a felnőttek is, és beszéljenek. Beszéljenek arról, ami az igazság, nem pedig gyávaságból hallgatnak, mint tetű a var alatt. Ott mondta Iliescu. Nagyon érdekes igazság volt, ugye mai napig, és ezek sose fognak kiderülni, hogy miért ölték meg éppen akkor Iliescu házas, illetve Ceausescu házaspárt, és mi lett a következménye, semmiről nem tudunk, sosem fogunk tudni az ilyen események következményeiről semmit. Nehogy azt gondoljuk, hogy ezeket ki tudjuk mi kutatni. Ő a következőt mondta, az én szememet nagyra nyitotta, amit ő mondott, és azt hiszem, hogy mindenkinek nyíljon a szeme, mert ez az egyetlen előremutató. Nálunk nem lesznek vértanúk, mint önöknél voltak 56 után Kádár bérencei nyomán, mert a vértanú a legyőzhetetlen ellenfél. Kedves testvérek, a hit emberi erővel, emberi szervezkedésekkel legyőzhetetlen. Mi belehalhatunk ebbe a küzdelembe, de a győzelem az biztos, mert Isten a győzelemnek az ura, ő az élet ura, ő az gondviselő, aki örömünk oka. Hiszek az egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, Szent Fiat szenvedésének örök emlékét. Add kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk, aki él és uralkodik mind örökkön örökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében.